a színek rezgését, az emberi lélek mélységeit. Csontváry szerint a látás képessége nem csupán technikai tehetség, hanem belső ajándék, olyan érzékenység, amely megnyitja a szívet az emberi és isteni harmónia felé. Ez a gondolat ma is arra tanít, hogy a világ értékeit nem csak szemmel, hanem lélekkel kell felfogni. Aki valóban lát, az többet ért meg a világból, és saját magából is.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Regényes történelem. Legendákról és tényekről a Kossuth Rádióban.
Bele se gondolunk, milyen kivételes túlélőnek tekinthető a Duna 800 éves gyöngyszeme, Buda, Európa egyik legtöbbször ostromlott városa. A harcok nyomán lakossága jó párszor teljesen kicserélődött, várát pedig számos alkalommal lerombolták. Ám a megmaradt kövekből újra meg újra felépült. Nagyrészt rátermett várparancsnokok irányításával. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. A budai várkapitányok a középkortól egészen a 20. század közepéig lényegében folyamatosan szolgálták a városrész éppen aktuális vezetőit. A róluk szóló, nemrég megjelent kiadvány kapcsán ismerkedhetnek meg a nevükben és feladatkörükben korszakonként változó tisztségviselők munkájával. A múlt héten a középkor és a hódoltság évszázadairól esett szó. Mai adásunkban tovább folytatódik a beszélgetés a kötet szerzőivel. Ezúttal a török uralom alóli felszabadulás utáni időszak, valamint a modernizálódó várkapitányok 19. és 20. századi tennivalóival ismerkedhetnek meg. Tartsanak velem!
A fegyvertár helyén valaha egy bekerített fa állott, melynek Buda bevétele napján egy derék magyar harcos köszönheti csodás életben maradását. Mikor a bősz törökök már veszve látták Budát, céltalan kegyetlenséggel fölkötöttek egy fiatal magyar foglyot, Ramocsaházi századost az említett fára. Szerencsére a ruganyos ág a test súlya alatt annyira lehajlott, hogy a janicsárdűk áldozata lábaival földet ért. Több órai kínlódás után végre a várba nyomult ostromlók közül néhányan észrevették és életre hozták. Első Lipót értesülve a szinte csodával határos megmenekülésről Ramocsaházi budai várkapitánnyán nevezte ki. Ő aztán bekerítette az életmentő fát és naponként térden állva mondott előtte hálaimát.
Eljutottunk 1686-ig, a török uralom alól felszabadul Buda, és hát nézzük is meg akkor, hogy mennyit változik a helyzet. Mindezt Géra Eleonóra történésztől, egyetemi tanártól fogjuk megtudni, aki ezt a korszakot kutatta.
Egyértelműen katonai tisztségről van szó, amikor budai várparancsnokról beszélünk, és ez is az elnevezése a forrásokban, burkommandant, és azt sem szabad elfelejteni, hogy amikor ők visszafoglalják Budát, akkor ott a török veszély az a realitás, és az a mindennapok része, hiszen még jó pár évig Székesfehérváron is ott vannak a törökök. Éppen ezért, amikor kiválasztották a budai várparancsnokokat, akkor mindig arra kellett figyelni, hogy mi várható, vagyis a 18. század első harmadának végéig egyértelműen olyan személyeket vezényelnek ide, akik képesek arra, hogy egy nagyobb sereget is akár mozgassanak, és megszervezzék azt, hogyha itt esetleg ostromra kerül sor, vagy távolabbi részekre ki kell törni, akkor meg tudják védeni a területet. Az első parancsnok 1686-ban, aki a kríziskezelő volt, mondhatjuk így is, az a Melchior Leopold von Beck volt, aki egy nagyon tapasztalt katona volt, és az ő feladata volt az, hogy gyakorlatilag itt a három napig égő romokból aztán egy erődítményrendszert és egy élhető területet csináljon, hiszen itt minden törmelék, holttestek borítottak, és hogy milyen mindennapi problémák voltak, csak egy példát mondok, ihatatlan volt a kutakban a víz. És hogy először kerítenie kellett egy embert, aki az itt talált sókészletekkel ihatóvá tudta tenni a vizet.
Ezekről a várkapitányokról mit tudhatunk? A neveik alapján az könnyen kitalálható, hogy a német területekről érkeztek több évtizeden át. Milyen szempontok alapján nevezték őket, és általában mennyi időt töltöttek itt Budán?
Azt mondhatjuk, hogy a budai várparancsnokság az bizonyára egy jól fizető állás lehetett, mert hogy láttam olyat is, hogy 10-12-en pályáztak, és általában itt idősebb emberekről beszélünk. Van köztük olyan is, aki a pályázók között arra hivatkozik, hogy neki milyen sérülései vannak, és hogy emiatt a budai fürdőkben szeretne enyhülést keresni. Ami viszont nagyon fontos ebben az esetben, hogy azért egy budai várparancsnoknak rendkívül nagy hatalma volt. Bécstől ez viszonylag messze van, kicsit olyan, mint a török időszakban, hogy Isztambul is messze van, és azt láthatjuk, hogy az első időkben, hogyha az udvari kamarának a helyi szervével, vagy bármilyen másik állami hivatallal kellett versengeni, mindig a budai várparancsnok szava döntött. És azt még hozzátenném, hogy amikor itt arról van szó, hogy újra élhetővé kell tenni a várost, akkor az első lakosokat is a budai várparancsnok toborozza, és 1687 novemberének elejéig katonai igazgatás alatt van a terület. Ez azt jelenti, hogy minden ügyben a várparancsnok jár el. És hogy mennyire nagy hatalma van a budai várparancsnoknak, azt mutatja az is, hogy a 18. század első felében is még elmondhatjuk róla azt, hogy szolnok ígér az ő rádiusza, és hogyha arról van szó, akkor elmegy oda is, és a szolnoki várparancsnok az lényegében a budai várparancsoknak a beosztottja.
Mária Terézia ugyan egyszer-egyszer megfordult a budai várban, de hát ott is inkább építkezésekről tudunk.
Igen, a budai várparancsnok a visszafoglalás után lényegében az uralkodó helyettese volt Budán. Ezt abból is láthatjuk, hogy amikor diplomáciai küldöttségek fordulnak meg itt, többnyire ezek egyébként az Oszmán Birodalomból jönnek, vagy oda mennek vissza, akkor mindig a budai várparancsnok fogadja őket az uralkodó nevében, de hogyha csak a társadalmi hierarchiát reprezentáló nagy ünnepekkor tartott körmeneteket nézzük meg, akkor is a körmenet élén mindig a várparancsnok vonul, és hogy hol lakott, erre is tudunk válaszolni. Az első időszakban a királyi palota nem volt olyan állapotban, hogy beköltözhessenek, és a regál vetette föl azt, hogy akkor esetleg el is lehetne bontani a királyi palotát. 1710-es évek közepén ez az udvari haditanácsnál el is hangzott, hogy bontsák el a királyi palotát, és a köveiből egy nagyon jó parancsnoki rezidenciát építsenek neki. Amire azt mondták Bécsben is, hogy talán inkább nem. És egészen 1740-es évekig arról volt szó, hogy katonai célra kell hasznosítani a királyi palotát, és hogy ott tiszteknek lesz lakása, és természetesen a várparancsnoknak rezidenciája, és mellette egy hivatala.
De semmi esetre sem egy királyi palotának képzelhető.
Nem. Harmadik Károlyt nem érdekelte a királyi palota. Ez Mária Terézia idejében változik, de akkor se a saját akaratából, hanem azért, mert hogy így akart kedvezni az őt segítő magyar nemeseinek, arisztokratáinak. Hol lakott a budai várparancsnok? Budai várparancsnoknak béreltek szállást, ezt a budai tanács finanszírozta, mert ugye ez az ő kötelességük volt, és a legtovább abban az időben pont a városházának az utcájában, a budai városházának az utcájában béreltek egy nagy palotát, és ott lakott ő. Az első magyar parancsnok egyébként 1754-be került gróf Nádasdy Ferenc Lipótnak a személyében a budai várnak az élére, de az hozzátartozik az igazsághoz, hogy az 1730-as évekre a budai várnak a haditechnikai jelentősége az már egyáltalán nincsen. A környező hegyekről be lehet lőni a várba, és mondhatjuk úgy, hogy inkább egy háttérországot jelent. Budának egy hadi anyag ellátó szerepe van inkább a 18. századnak a közepén, és az erőd jelleg az fokozatosan háttérbe szorul. Majd a 19. században fog végleg megszűnni, már csak azért is, mert a polgári lakosságot ez rendkívül zavarja. Azért ne felejtsük el, hogy a lőportornyok azok továbbra is fönt vannak a várban, a civil lakosság mellett.
Nem túl biztonságos.
Igen, és a laktanyák is fönt vannak a budai várban. Úgy gondolnak erre a budai vára, mint egy erődítményre. A bécsi kapu kulcsa volt a legfontosabb, ezt a várparancsnok maga őrzi. 1751-ben, amikor Mária Terézia ide érkezik, és 1792-ben, amikor az első királykoronázás van, ha megérkezik a király, akkor ilyenkor a szabad királyi város egy szép párnán átnyújtja a kulcsot, uralkodó megköszöni, és további megőrzésre visszaadja a városnak általában. Itt a várparancsnoknak adja vissza, hiszen ő az erődítménynek a parancsnoka, és ő előrébb áll, mint a város atyák.
Tehát egy ilyen jelképes gesztus.
Igen, de ez gesztusnak tűnik, de valójában ez azt jelenti, hogy mivel erődítmény, ezért például az erődítési telkeket sem lehet felszámolni, ez a várfalakat körbevevő elég széles sáv. A budai vár az háború esetén mit se használ, béke idején viszont akadály. Így gondolnak rá már a 19. században, és mondhatjuk azt, hogy a budai várparancsnoknak a funkciója is átalakul. Innentől láthatjuk azt, hogy a budai várparancsnok az inkább a helyi katonaságnak a vezetője, de az a nagy jelentősége, mint korábban, az már nincsen.
Szub Ferenc budai várkapitányt vádolják, hogy a gödöllői kertet elhanyagolja. Szub úr egy inkarnizált magyar falu értesüléseink szerint arra törekedhet, hogy ő felségét a Gödöllőn való tartózkodástól elriassza. Vandáli kegyetlenséggel kezdett a tár és a kert, egyes a királyné által kegyelt helyeinek elrontásához, elcsúfításához. Reform 1874. szeptember 24-e.
És egy évszázadot, 19. század a következő korszakunk. Ugye azért bizonyos szempontból ez is egy érdekes évszázad, mert a közepetáján lesz még egy nagy fellángolás, Budát is érinti a forradalom és szabadságharc, tehát nyilván a várparancsnokoknak is, ha máskor nem, itt lesz valamilyen szerepe majd. Tehát mindezt már Simon Katalin történész főlevéltáros fogja nekünk elmesélni.
Itt azt emelném ki, hogy továbbra is egyfajta ilyen jutalomként kapják a 19. század elején a posztot a várparancsnokok, ekkor a napóleoni háborúk időszakában vagyunk, viszonylag gyorsan is cserélődik ez a poszt, ez köszönhetően annak, hogy vagy nyugdíjazzák az illetőt, vagy itt érje a halál éppen Budán. Inkább azért kapják a várparancsnoki tisztséget Budán, mert a napóleoni háborúkban előzetesen például kitüntették magukat valamelyik eseménynél. Az 1819-es évben kezdődik egy konszolidációs időszak, amikor viszonylag hosszabb időre neveznek ki várparancsnokot, August von Störtniket, cseh eredetű. Ugye itt szóba került ez is, hogy mennyi magyar származású várparancsnok van ebben az időszakban, hát tulajdonképpen a század végéig, a 19. században nem igazán lehet magyar származású várparancsnokokról beszélni. Ugye Heinrich Henze Debrecenben született, de svájci származású volt, és az érzelmeit se lehet igazán magyar szimpatizánsnak mondani. De...
Igen, azért egy híres figurája volt itt ilyen, a korszaknak, igen, akit igen. Nem igazán kedveltek a magyarok, tudjuk, hogy az emlékművét is, amint lehetett, eltávolították.
Az 1852. évi látogatás lehetne ilyen emblematikus első látogatásnak mondani, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követően. Ferenc József abból az alkalomból érkezett, hogy ezt a bizonyos Henze emlékművet felavassa. Tehát ahhoz is időzítette. Igen, ugye maga az emlékműnek a története is nagyon érdekes, ugye Ferenc József ragaszkodott hozzá, saját költségén emeltette, és ugye a kiegyezést követően sem hagyta, hogy elbontassák magát az emlékművet, pedig folyamatos viták tárgyát képeztek, tehát kifejezetten egy gyűlölt emlékmű volt. És végül is 1899-ben tudták elérni, hogy a Hűvösvölgyi Hadét Akadémiára
száműzzék,
igen. Tehát alapvetően cseh és morva területekről származnak azok az emberek, akiket a század első felében ide várparancsnokként kineveznek. Ez az időszak azért is érdekes, mert ugye felmerült a várparancsnok, várkapitány kérdése, ez az elnevezés pont ebben az időszakban változik meg. A század elején még Festungskommandantnak nevezik a tisztség betöltői, tehát várparancsnoknak, és amikor a kiegyezést követően kimondják végül a vár erőd jellegének a megszüntetését, akkor kerül át a katonáktól a főudvarmesteri hivatalhoz a várat, illetve a várbeli építkezésekkel kapcsolatos tisztségként a várkapitányi, akit kezdetben Schloss Hauptmannnak neveznek. Tehát ez a változás is ebben az időszakban játszódik le.
Tehát még németül nevezik meg őket ezek szerint?
Német és magyar megnevezést is használnak már ebben az időszakban. Nagyon sok a hadmérnök ebben az időszakban már a kinevezett várparancsnokok között. Tehát ez is jelzi, hogy átalakul a szerepkörük, és talán nem véletlen, hogy 49-ben az akkor kinevezett várparancsnok Anton von Dietrich éppen ilyen hadmérnöki végzettséggel rendelkezik. Érdekességképpen érdemes megemlíteni, hogy a század végén a várkapitányi tisztséget betöltő Ybl Lajos is ilyen jellegű végzettséggel rendelkezik. Ő például ugye a 1879-es szegedi árvizet követően még hadmérnökként dolgozik a városnak az újjáépítésében, és utána később, ugye, amikor Ybl Miklóssal együtt dolgozik, és ide kerül a várba és kinevezik, akkor szintén ugye az építkezésekben van nagy szerepe.
Tehát egy katonai szerepkör fokozatosan átalakul egy ilyen szakemberi státusszá.
Alapvetően igen. Ugye Ybl Lajosnak nagyon nagy szerepe van a királyi palotának a kiépítésében, ha csak a Szent István teremre gondolunk, hiszen Hausmann a Lajost elkísérte a külföldi útjára, ahol végigjárták Nyugat-Európát, Párizs, Münchent, Londont, ahol összegyűjtötték így a mintát, ami alapján elkészült a terem. Tehát aktívan részt vett ezekben a munkálatokban is. Tehát ezért mégiscsak egy főudvarmesteri állásról van szó, tehát azért itt a reprezentációs szerep is erősen erőtérbe kerül a századfordulóra.
A kormányzó és a neje szombaton délben megjelentek a várpalotában, ahol Róth Alajos várkapitány, vagy ahogyan most címezik, a Nemzeti Palota főfelügyelője fogadta a főméltóságukat. A kormányzó megtekintette a Krisztinavárosi szárny lakosztályait, azonban még nem nyilatkozott, hogy melyik lakosztályt hajlandó elfoglalni. Újság 1920. március 10-e.
Szép lassan elérkeztünk a 20. századig. Itt ez a korszak igazából már csak a század első felét jelenti a mi esetünkben. Milyen fontosabb pillanatai voltak még ennek a bő 40 évnek, amely a 20. századot jelentette a várparancsnokok tekintetében? Molnár Tamás lesz segítségünkre, történész, történelem tanár, aki behatóbban kutatta ezt az időszakot.
A várkapitányi funkció már elveszítette ezt a katonai jellegét. Én úgy fogalmaznék, hogy egyfajta ingatlan üzemeltető státusza lesz a várkapitánynak, és egy ilyen fő tisztségviselő volt mind a 19. század végén, mind a 20. század elején. Ugye itt a korszakváltás, tehát a 1918-19-es forradalmak azért rányomták a bélyegét erre a pozícióra is. Károly Mihály leváltatja az ekkor regnáló várkapitányt, Róth Alajost, és egy testőrtisztet nevez ki a helyére, de Róth Alajos a forradalmak után 1920-ban visszakapja a tisztségét. A budai palota az tulajdonképpen megúszta a román megszállást, ennek szerintem szerepe volt abban is, hogy a szövetséges katonai misszió Bánholc tábornok vezetésével itt székelt, és tulajdonképpen emiatt nem mertik a románok kifosztani a várat. Majd pedig a 20-as évektől kezdve Horthy lett a kormányzó, király nélküli királyság lett az ország, És érdekesség, hogy kormánypártok vezetőinek kérésére Horthy is beköltözik a budavári palotába.
Ha már erről esett szó, arról még nem beszéltünk, hogy maga a várparancsnok, várkapitány hol élt ezekben az időkben.
Úgy tudjuk, hogy többnyire Budán, tehát a vár közelében, ahol most vagyunk, ez a Testőr palota, itt kapott szállást a budai várkapitány. Róta Lajosról úgy tudjuk, hogy a Mészáros utcában lakott, de Szabó László, illetve Miklai József a Testőr palotában. Tehát nem pontosan a várba, de a várhoz tartozó ingatlanokban.
Nagyon reprezentatív helyen.
Igen, de szolgálati lakást kaptak. Ugye tehát akkor Róta Lajosról beszélünk, illetve 30-as években Miklai József volt a várkapitány, illetve a 40-es évektől, 1940-től 45-ig Szabó László volt a várkapitány. Többnyire ők mérnök végzettségű emberek voltak, ami ugye kapcsolódott ehhez a ingatlan üzemeltető funkcióhoz. Ugyanakkor a 30-as évekről már elmondhatjuk, hogy a reprezentatív funkciója is jelentős volt a várkapitánynak. A 30-as évektől már több uralkodó vagy államfő ellátogatott ide Horthyhoz. A csúcsév az tulajdonképpen az 1937 májusa volt, amikor a osztrák kancellár, illetve az olasz királyi pár is ide látogat. Ezeket a rendezvényeket, vacsorákat, illetve partikat maga a várkapitány volt, aki megszervezte, illetve a várkapitányságnak a munkatársai, tulajdonképpen a gondnokokat, szakácsokat, szobalányokat kell ide számítani. Ők mind-mind a várkapitányság alkalmazottai voltak. És például az iratokból az is kiderül, hogy amikor ilyen reprezentatív eseményre került sor, akkor ők általában utána mindig pénzbeli jutalmat kaptak. Ugye itt a II. Világháborúban egy nagyon súlyos ostromot élt meg a főváros, és így a budai vár is. A Nemzeti Levéltárban fennmaradt iratok tanúskodnak róla, hogy a várkapitányságban már készültek valamilyen szinten a háborúra. Már a 37-es évtől kezdve megerősítették a várpalota alatti pincéket, ilyen gázbiztos ajtókat, ablakokat szereltettek föl, tűzoltó készülékeket. 44-45-ös ostromról szintén nagyon sok forrás áll rendelkezésünkre, és egyedülálló a várkapitány Szabó Lászlónak a feljegyzései ebből az időszakból. Tulajdonképpen 44 őszére itt marad a vár üresen. A német csapatok, nyilas egységek szállják meg, akik ugye felkészülnek a védekezésre, ugye mivel Hitler Festungá erődé nyilvánította egész Budapestet. Úgyhogy itt az iratok tanúsága szerint egy komoly feladat várt a várkapitányra. Tulajdonképpen ő felelt a itt maradt ingóságokért. Szabó Lászlónak ezekből a feljegyzéseiből az derül ki, hogy ő próbált mindent megtenni annak érdekében, hogy ezeket az értékeket, a gobleineket, festményeket, bútorokat, porcelánokat, ezt a sok-sok értéktárgyat, amit volt a palotában, valahogy megmentse. A palota alatti pincékben próbálta meg bevinni ezeket a tárgyakat. Csak ugye az volt a probléma, hogy ahogy erősödött a orosz támadás, a belövések, illetve a bombázások, a katonai egységek is ezekbe a pincehelységekbe próbálták meghúzni magukat. Úgyhogy Szabó László próbálta az értéktárgyokat menteni, de ugye
mások meg az életüket.
Mások meg az életüket, és igazából itt a katonáknak az erőfölénye érvényesült. A háború végeztével pont Szabó László volt az, aki ezt lajstromba szedte, ezt a pusztítást. Szabó László ilyen statisztikai módszerrel megállapította, hogy körülbelül 45%-os volt ez a pusztítás, ami a várpalota ingatlanaiban történt.
1945-ben egyértelmű volt, hogy a rendszerrel, a háború végével megszűnik ez a tisztség? Tehát nem is volt kétséges, hogy nem lesz folytatása semmilyen formában ennek a feladatkörnek?
Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát ez egy nagyon éles cezúra volt az 1945-ös év.